Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Olvassuk együtt Isten szavát Ézsaiás próféta könyvéből, az 55. részből, a 6. verstől a 13. eképpen.
Keressétek az Urat, amit megtalálható. Hívjátok segítségül, amit közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok embere, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenükhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kegyelet az éhezőnek, ilyen lesz az éhezőm is, amely a számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, elér célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmak végan újjonnak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a család helyén nyilvusznő. Az Úr dicsőségével leszel, örök jelül, amely nem pusztul el.
Hallottuk Isten szavának örömhírét, most csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Urunk Istenünk, mennyi édesekjánk! Próbáljuk megérteni a körülöttünk lévő világot, mi emberek. Megmérjük az eget és a földet, csillagok és elektronok távolságát, de ettől nem értjük jobban sem önmagunkat, sem egymást. Próbálom megérteni téged is, miközben jól tudjuk, hogy ez lehetetlen. Úgy belátjuk, hogy nem ez a mi útunk, mert nem az ismeret, hanem a neked való engedelmesség tehet boldoggá bennünket. Köszönjük, hogy újra és újra figyelmeztetsz erre. Köszönjük, hogy közel vagy, hogy megszólítható vagy. És köszönjük, hogy te nem vársz, amíg mi keressük a kapcsolatot veled. Újra és újra hívsz, szólítasz bennünket, igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy hozzád térhetünk. Neked vallhatjuk meg bűneinket, tehetjük fel kérdéseinket, sírhatjuk el bánatunkat. És köszönjük, hogy neked adhatunk hálát örömeinkért. Köszönjük, hogy arra is adtál erőt, vágyat, hogy ma eljöjjünk a te házadba ünnepet szentelni, téged hallgatni, tárt figyelni. Urunk, hálát adunk üdvő helyiségeinkért, amelyek nagyobb teret biztosítanak a gyülekezetünk életéhez. Te látod, kiket érnek ezekben a termekben majd életre szóló hatások. Mi nem. Mert mi nem látjuk a jövőt, sokszor még a jelent is csak homályosan. Ezért jó, hogy a te vezetésedre bízhatjuk magunkat. Fiatalon és öregedve, egészségben és betegségben, örömben vagy veszteségeinkkel bánkódva. Urunk, most itt állunk előtted, és tőled várjuk az útmutatást, a vezetést. Áld meg bennünket, igét hirdetőjét és hallgatóit. Add nekünk a legtöbbet, add magadat.
Ámen. Az ige hirdetéssel készülve énekeljük a 165. dicséretet a 4., 5. és 6. versével. Általja ezt te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked.
Thank you.
igéjét Márk evangéliumából olvasom, a 4. részből, a 30., 31. és 32. versetből. Majd Jézus így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Magvak. Sokfélét használunk. Napraforgó, mák, rizs, borsó, lencse, búza, árpa, zab, és még lehetne sorolni, hogy mi mindennek a magját használjuk a konyháinkban. Főzünk belőlük, de egyes szám önmagában jelentéktelen. Ha az ember a tenyerébe veszi, akkor igen-igen sok elfér belőle. Azonban egynek-egynek nincs túl nagy jelentősége. Amikor mondjuk rizst főzünk és a kezünkre tapad, akkor általában egyszerűen lesöpörjük. Azonban, ha sok van együtt, akkor abból étel lesz. Egy mag azonban nem sokat ér. Mondjuk mi? Azonban talán egy földművelő ember teljesen másképp nyilatkozna. Mert való igaz, hogy egy szem kis magocska önmagában nem sokat ér, azonban benne van az életnek a csírája. És talán egy földművelő ember lelki szemei előtt egyből megjelenik egy szem búzát látva maga a karász, benne a sok-sok szemmel. Mert ha egy magot elültetünk, kikél és termést fog hozni, akkor már nem egyetlen pici magocskát látunk, hanem sokat. És még el is utasítaná, hogy azt mondjuk, hogy ez mennyire jelentéktelen. Ez a mustármagnál fokozottan így van. Annak a magja picurka, kisebb, mint egy gombos tűnek a feje. Jézus korában ez volt a legkisebb ott és akkor használt magocska. Szemmel alig-alig észlelhető növényi valóság. A fekete mustármag kisebb, mint 1 milliméter átmérőjű. Nagyon-nagyon picike. A fehér mustármag az körülbelül 2-szer ekkora, de még így is igen apró. Ennek ellenére, hogyha elültették, akkor a veteményes kertnek a legnagyobb növénye lett belőle. A mustár az nem fa. Annak ellenére, hogy 2-3 méteresre is megnőhet akár, hanem cserje. Egyfajta vetemény növény. És ezért beszél Jézus arról hatalmas méretei miatt, hogy akár az ágai között madarak is fészkelhetnek. És hogyha ott fészkeltek, akkor táplálta is őket a növény, mert ugye magokat kicsipegették, és még jól is laktak belőle. Aztán a vetemény gazdái pedig szinte minden részét használhatták ennek a növénynek. Hiszen a magvából csípős fűszert csináltak, amit akár mi is ismerünk, a leveleiből főzeléket csináltak, vagy salátát, de felhasználták gyógyításra is. Vagyis, ha egyszer mustármagocskát látunk, akkor az jóval túlmutat azon a pici növénykéz, a pici magocskán, amit akkor látunk. A kikelő növény oldaláról lehet megközelíteni a jelentőségét. És az ember nézeget egy magot, és vajon látja ez benne? Hát nem mindig. Jézus ezért is beszél olyan sokat, különböző olyan példázatokról, amelyekben ott van a magnak, a magvetésnek, a magnövekedésének, a növény növekedésének a képe. Ma és holnap a Biblia olvasó kalauz szerint ezeket a példázatokat olvashatjuk Márk evangéliumából. A mai ember számára már annyira nem hétköznapiak ezek a képek sajnos, de akkor ott az ókorban nagyon természetes volt. A vetés, az aratás, a kertészkedés. Hiszen szinte mindenkinek volt földje, vagy legalábbis kertje. Azok az emberek ezeket a képeket nagyon-nagyon jól ismerték és értették. A kor embere minden évben újra és újra csodaként élte meg mindazt, ami a kertjében történik. Azt, hogy van termés. Hiszen abban az időben még nem voltak növényvédő szerek, és bizony-bizony csodaként élték meg, hogy az időjárás ellenére, a kártevők ellenére, mindennek ellenére minden évben volt mit betakarítani. Akkor is, ha többet, akkor is, hogyha kevesebbet. Ezért adtak hálát. És nem véletlen az, hogy az ünnepeknek szinte mindegyiknek volt valamiféle mezőgazdasági vetülete. Az összes nagy ünnep ezért erről is szólt, a hálaadásról, Isten gondoskodó kegyelméről. Volt mit ünnepelni. És amikor a kezükbe vettek egy icike-picike magocskát, akkor nem csupán a magot látták, mint ahogy sokszor mi a konyhánkban csak egy-egy magot látunk, hanem látták benne a potenciálisan felnövekvő növényt is. A keleti ember gondolkodás módjával ez nagyon összefügg. A keleti ember, ha egy folyamatról van szó, akkor látja az elejét és a végét. Bennünk egy nyugatiakat leginkább a folyamat maga érdekel, őket ez annyira nem. Ők csodával élik meg, hogy valamiből valami lesz. Éppen ezért értették nagyon is jól Jézus példázatát. Jézus talán maga is tartott ott nekik egy kis mustármagot a tenyerén, miközben erről beszélt. És a hallgatók valószínűleg szinte már látták lelki szemeik előtt Jézus szavainak nyomán a hatalmas kikelő növényt, ami a kertjük dísze is lehetett akár. És maga a kép sem, a szimbólum sem volt igazán új a számukra. Hiszen ismerik a Szentírást. És tudják azt, hogy a proféciák közepette igen sokszor lehet olvasni hatalmas fákról. Egyből eszükbe juthatott az, hogy a pogány birodalmakat, a prófétát nem egyszer hatalmas növényekkel, fákkal szimbolizálták. Például eszükbe juthatott Ezékiel próféta könyvében az a hatalmas nagy cédrus, amely Egyiptomot jelképezte. Amelynek az ágai között szintén ott vannak a madarak, amelyek a különböző népeket jelképezik, amelyeknek ez a nagy birodalom otthont adhatott. Igen, nem csak, hogy ezt a fát feltúlalkozottsága miatt Isten egyszerűen kivágja. Vagy ott van Dániel próféta könyve, ahol az uralkodó elmozsnát, szintén egy hatalmas nagy fát, mely szintén az ágain mindenféle madarak és állatkák vannak, és szintén kivágatja. És ez a fa az uralkodót ábrázolja, Nebükadneccárt ábrázolja, akit szintén feltúlalkodottsága miatt vág ki Isten. Egyből eszükbe juthatnak ezek a képek. De nem csak ez, hanem az is, ami Ezékiel prófét a könyvében van a 17. részben, e képen. Izrael magas hegyén ültetem el, hogy ágat növeljen és gyümölcsöt hozzon. Pompás cédrus lesz majd, amelyben lakik mindenféle madár, mindenféle szárnyas lombjai árnyékában. Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én az Úr teszem alacsonyja a magas fákat, és magassa az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldelőfát, és én teszem virulóvá kiszáradt fát. Amit én az Úr mondok, azt meg is teszem. Reménységről szól ez a prófécia. Magáról a reménységről. És amikor ezt hallották, akkor valószínűleg egyből eszükbe jutott az a sok-sok hatalmas birodalom, amely akkor volt. Amikor Ezékiel próféta könyvében ezek a szavak elhangoznak, a nép fogságban van. Izrael éppen el van pusztítva, templom kirabolva és lerombolva. Csak az egyszerű nép maradt otthon, a vezetőket, az értelmiségi rétegeket elhurcolták. És ez a prófécia maga is idegenben szólal meg, hiszen Ezékiel próféta fogságban van maga is. Semmi nem látszik ebből. Semmi nem látszik abból, hogy valaha Izraelnek még lesz más sora. Semmi nem látszik még abból, hogy őket hatalmas faként lehetne ábrázolni. Hiszen ekkor még Izrael a babiloni birodalom része. És mennyire jó az, hogy Isten gondolata más, mint a mi gondolatunk. Senki nem gondolna azt, hogy egyszer még valósággá lesznek ezek a szavak maguktól. De Isten már beszél róla. Mert az Isten gondolata más, mint az ember gondolata. Az Isten szava a reménységről szól, ha neki engedelmeskedik a nép. És amikor elhangoznak Ézsaiás szavai, akkor is fogságban van a nép. Ugyanabban a korban íródik nagyjából a két prófécia. Izrael ekkor még csak olyan, mint egy pici magocska, nem hogy fa lenne. És mennyire jó az, hogy Istennek más tervei vannak, más gondolatai vannak, mint amit mi sokszor emberként csak önmagunk előtt látunk és gondolunk. Ahogy a kertész látja a magban a felnövő növényt, úgy Isten látja Izrael népének, saját népének a másféle sorsát is. És akkor, amikor Jézus elmondja a mustárnak példázatát, akkor még a földi szolgálatára ő is az elején tart. Gondoljunk bele, hogy Jézus egymagában van egy 30-33 éves fiatalember, és hirdeti Isten országának az evangéliumát. Köré gyűlnek, kiválaszt 12 embert, nagyon-nagyon egyszerű embereket. Van közöttük vámszedő, van közöttük halász, van köztük idős, fiatal, egyaránt. És gondoljunk bele, hogy most 2000 évvel később szerte a világon hány és hány gyülekezet van. Hány és hány száz millió keresztény van. És tovább gondolva, gondoljunk bele, hogy a 2000 év folyamán, hogyha összeadjuk, mennyi Krisztus követő volt. A számot szinte elképzelni sem tudják. Na, erről szól a mustárnak példázata. Mert az Isten országa valóban olyan, mint a mustárnak. Mi sokszor csak egy magocskát látunk, azonban az Isten országa hatalmasan növekszik. Valószínűleg akkor, amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, senki nem gondolta volna. A reménységről szól ez a példázat. És nagyon jó ezt tudatosan szem előtt tartani, mert sokszor mi nem ezt látjuk, ha magunkon körbenézünk. Valami olyasmit vagyunk, mint a kismadarak a fákon, amikor egy ágon csücsülnek. Mert hogy azt szerint, hogy milyen ágon vannak, annyit látnak a fából. Ha egy rügyező ágon vannak, akkor csak annyit látnak az új hajtásokat. Azonban, ha egy elszáradó ágon vannak, akkor csak annyit látnak a fából. Azt, hogy az ág beteg, talán le fog törni hamarosan. Emlékszem arra, hogy általános iskolás voltam, és volt az udvaron egy hatalmas nagy fa. Egy fa, amely minden évben találgatásra adott okot. Mert hogy már minden virágzott. Minden fán ott voltak a kis levélkék. Az a fa azonban nem csinált semmit. És minden évben ott nézegettük napról napra, hogy él ez a fa, vagy már nem. Nem tudom, hogy ma még ott van-e az iskolának, a Dózsa György iskolának az udvarán ez a fa, de abban az évben és azokban az években megfigyeltük, hogy ez a fa mindig valamikor úgy május elején, közepén kezd el leveleket hozni. És sose tudtuk, hogy lesz, vagy nem lesz rajta levél. A legnagyobb fája volt az udvarnak. Maga volt a talány minden évben. Éle vagy alszik. Na, hasonlóan van az Isten országával. Hasonlóan van napjainkban, és hasonlóan volt ez egykoron is. Mert ha körbenézünk, akkor gyakran megrémülünk. Úgy érezzük, akár itt Magyarországon is, hogy bizony-bizony egy elszáradó, egy beteg ágon ülünk itt mi. Hiszen, ha körbenézünk a világban, akkor nem azt látjuk, hogy napjainkban a kereszténység lenne a meghatározó lelkiség. Na, egy keresztény kultúrájú és hagyományú országban és kontinensen élünk. Hiszen hol van már az az idő, amikor az egyháznak beleszólása, vagy legalábbis szavainak jelentősége volt, mondjuk a zenében, a tudományokban, vagy a művészetekben. Amikor az egyház véleményének és az egyházi emberek szavának olyan igazi súlya volt. Mi az Isten országa? Hol van az Isten országa? Jézus arról beszél máskor, hogy itt van közöttünk, vagy bennünk. De hát nem minden gyülekezetben az a helyzet, mint itt a nagy erdőn. Szerte az országban ott vannak hatalmas templomok, tátongó ürességgel. Alig van bennünk 10-20 ember akár. Vannak olyan gyülekezetek, ahol 5-6-an vannak, és nem csak templomban gyűlnek már össze. Sok elöregedő, kihaló gyülekezet van, ahol egy darab fiatal sincs, vagy középkorú. És Európában, Németországban például templomokat kell eladni, mert nincs értelme fenntartani őket. És világi célokra használják az eladott keresztény épületeket. Pedig egykor sokkal kevesebb volt az a nép, amely építette, mint amennyi most lakik az adott településen. Hol van az Isten országa? Hol növekszik, amikor napjaink legdinamikusabban gyarapodó vallása az iszlám? És a mai nyugati ember nem Jézusra tekinget, hanem kelet felé, a keleti misztika felé. És az állami iskolában 7 hét után küzdünk a gyerekekért, hogy jöjjenek hittanórára, mert azt mondják, hogy nem elég érdekes. Sokkal izgalmasabb lehet focizni, sokkal inkább a szülők azt akarják, hogy kosáredzésre járjanak furulya órára, akkor is, hogyha azért fizetni kell. És valóban néha fizikailag fáj nekünk keresztény hívő embereknek, hogy az emberek nagy része elutasítja az evangéliumot. Még esélyt sem adnak arra, hogy valóban megismerjék Istent, mert nem érzik azt, hogy szükségük lenne rá. Nem érzik, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat a hétköznapjaiban, mert megtanultak Isten nélkül élni. És igen, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha minél többen megismernék őt, hogyha lenne ébredés, hogyha kihatna a hétköznapi életre az Istennel való járás. Szeretnénk, hogyha, ahogy fél évszázaddal ezelőtt tömve volt itt nagyon-nagyon sok templom Debrecenben, úgy lenne ma is. És hogyha nem csak Afrikában és Ázsiából jövő hírekből tudnánk, hogy még mindig vannak olyan országok, ahol sok-sok ezer fős gyülekezetek vannak, és ha egy-egy konferenciát tartanak, akkor millió keresztény van az utcákon. Ahogy ez például Nigériában, vagy akár Egyiptomban van. Vágynánk arra, hogy ugyanezt lássuk itthon, hogy a különböző ágak tele legyenek rüttyel és levéllel. Vágyunk arra, hogy ne csak arról halljunk, hogy a statisztikáknak valahol ott a végén vagyunk az alkoholizmus, vállás, depresszió és neurózis tekintetében. De az is lehet, hogy az Isten országa bennünk van. Azonban, hogy őszinték vagyunk, akkor sokszor ezt is igazából kételkedéssel vesszük. Hiszen annyi félék vagyunk. És ha végignézünk önmagunkon, csak saját magunkat megvizsgálva, akkor látjuk azt is, hogy hát nem mindig azt érezzük, hogy Isten országa növekszik és teljesedik ki bennünk. Hiszen újra és újra bűnbánattal állunk meg Isten előtt, és valljuk be, hogy beleestünk ugyanazokba a bűnökbe, hogy újra és újra engedetlenek voltunk, és bizony-bizony önmagunktól meg nem állhatnánk Isten előtt. Előfordul, hogy megfáradunk, megállunk a hitben való járásban, kételjeink, kérdéseink vannak. Előfordul az, hogy fűhöz felhoz szaladgálunk tanácsért, mert olyan nehéz azt elhinni, hogy az élet terhei közepette Istennek valóban van gondja ránk, hogy nem hiába várakozunk rá, hogy az Isten gondolatai valóban nem a mi gondolataink, hogy neki terve van velünk. Hol növekszik ilyenkor az Isten országa, mint az elvetett mustármag? Pedig növekszik. Növekszik, és növekedhet mi bennünk is. És a kikelő mag fejlődését nem lehet megállítani. Nem véletlenül beszél arról Jézus, hogy a mustármag ágán sok-sok madár van, nek otthont ad. Isten országában nekünk sok-sok különböző embernek otthonunk van. Valóban Isten tenyerén vagyunk, mi különböző emberek. Gondoljunk bele, pont most beszélgettünk a héten erről az ifjúsági csoportomban, hogy mennyire jó az, hogy mi itt az egyházban ilyen sok-sok különböző ember együtt vagyunk. Egy közösségben, idős és fiatal. magas pozícióban lévő és egyszerű munkát végző. Sok-sok iskolát végzett, és kevesebbet. Egyedülálló és sok gyermekes. Milyen kiváltság az, hogy Isten országa, az egyház, a gyülekezet mind-mind otthont ad nekünk, különböző embereknek, és mind-mind gazdagíthatjuk az ő országát. A mag fejlődését nem lehet megállítani. Csak úgy, hogyha nem öntözik, akkor, hogyha sötétbe rakják a növénykét. Ugyanígy Isten országának a terjedési sem lehet. A mustár növekedésének a feltétele a tápanyag és a napfény. Az Isten országának a növekedéséhez pedig az kell, hogy az ember számára valóban lelki táplálékká, alapszükségletté váljon az igével való járás, az igének okoz olvasása. És az, hogy engedjük, hogy az Isten világossága beragyogja az életünket, vagyis engedelmeskedjünk neki. Ha ez a két feltétel teljesül, akkor növekedés van. Növekedés van az egyén életében, és ezáltal növekedés van a nagy egészre nézve, hiszen annak kihatása van a környezetünkre. És Isten országa láthatóan ma is növekszik, nincs okunk elcsüggedni. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy itt a mi gyülekezetünkben hányan is hányan tudnának erről beszélni. Milyen sokan komolyan vesszük az Úr szavát. Hogy milyen sok darabjaira hullott életről tudunk, hogy az Úr által új értelmet nyert. Hogy milyen sokan, akik céljukat vesztették, ismerik fel a feladataikat az életükben. Hogy régen összetört kapcsolatok van, hogy meggyógyulnak, hogy bűnösök nyernek bocsánatot és feloldozást, hogy sokan vannak, akik új lapot és tiszta lapot kezdve tudnak elindulni. Mert valóban növekszik az Isten országa, és a reménységről szól ez. És ugyanez az üzenete a ma délutáni háladó Isten tiszteletnek is. Hiszen ki gondolta volna 1975-ben, amikor a nagy és gyönyörű és modern egyetemi templomból átköltöztették ide a gyülekezetet a kis templomba. Ki gondolta volna azokban az évtizedekben, amikor az volt a cél, hogy az egyházakat, a gyülekezeteket kiírtsák, elnéptelenítsék, hogy a hívő keresztényeket megkurcolják, lehetetlenné tegyék, hogy még eljön az a nap, amikor hétről hétre két Isten tiszteletet kell tartani, mert nem férünk be kényelmesen egyszerre ebbe a pici templomba. Amikor építeni kell, mert a gyülekezeti termek kevésnek bizonyulnak. Ki gondolta volna 1975-ben, hogy lesz egy ilyen háladó alkalom, hogy ilyen sokan is lehetünk? Valószínűleg senki. Azokban a nehéz időkben, de az Isten gondolata más. Az Isten terve más. Isten a jövőről, a reménységről akar biztosítani bennünket. És azért lehet hálát adni, mert ő cselekszik és véghez is viszi azt. Ahogy egy másik példázatban mondja Jézus, a növekedést az Isten adja. Az evangéliumban, az igében életerő van. Csupa nagy betűkkel. És lehet, hogy sokszor nem látszik, lehet, hogy éppen mi az adott élethelyzetünkben nem ezt látjuk, ahogy a picike magban sem ez látszik. De minden magban ott van az élet csírája, a potenciális lehetőség. És a gazda ezt pontosan tudja, hiszen évről évre látja, hogy amit elvetett, az ki kell is lesz termés. Amikor az Egyesült Államokban voltam, akkor kaptam ezt a picike úrvacsorai poharat. Lehet, hogy már hoztam ide a gyülekezetbe, de ez engem újra és újra megerősít. Egy olyan gyülekezetben kaptam, amely egy nyugdíjas városrészben volt. Phoenixnek van egy Sun City nevezetű nyugdíjas városrésze, 40 vagy 60 ezer nyugdíjas lakja. Ott van egy gyülekezet, csupa idősből. A legfiatalabb, az ifisek, 55 évnél kezdődnek, és az ifiskor 55-től 75-ig tart. Utána jönnek a felnőttek. Szóval ebben a gyülekezetben kaptam ezt a poharat, mert a hit gyülekezetének, Faith Church-nek hívják, nem a mi magyarországi hit gyülekezetünkről van szó, hívják a gyülekezetet. Ez egy úrvacsorai pohár, ott ilyenből vesznek úrvacsorát, és ennek az aljába be van ragaszgatva egy mustármag. Be van ágyazva a pohárba magába. Hogy soha ne felejtsük el, hogyha akkora hitünk van, mint egy mustármag, akkor annak hatása lesz a világra nézve. Akkor annak hatása van a saját életünkre nézve, a gyülekezet által a közösségre nézve, és hatása van az egyháznak a világra nézve. Mert nem lehet a mustármag növekedését megállítani. És erről szól a közösség, erről szól az urasztali közösség, hogy reménységünk van Jézus Krisztus által, mert meg fogjuk látni a csodát, ahogy az evangélium ügye terjed a világban. És hogy ez a magocska bele van dolgozva ebbe a pohárba, ugyanúgy kell nekünk is beleépülni az Istennel való kapcsolatba. Bele kell gyökerezni egészen mélyen. Hiszen a mustármag is azért lehet olyan hatalmas növényé, mert hatalmas gyökerei vannak, amelyek tartják a növényt. És hogyha le is vágnak egy-egy ágat, az újra ki fog hajtani. Fontos, hogy hogyan kapaszkodik az ember élete bele az Úrba, az igébe, a vele való kapcsolatba, mert az lesz, ami megtart. Az Úr az emberre nem csupán ezt bízta, hanem magát a vetést is. A növekedést, a termést, a beérést, azt az Úr adja, az nem a mi gondunk. Azonban más példázatokban olvashatjuk, hogy a vetés az az ember dolga. És az évszázados üldöztetések után újra növekedésnek indult egykor a keresztény egyház. És nem véletlenül mondta akkor egy író, hogy a keresztények vére magvetés. És lehet, hogy a történelem során voltak egyházak, voltak olyan idő, amelyek letörettek, amelyek elszáradtak. Például azok a gyülekezetek, amelyekre a Jelenések könyvében olvasunk, ma már nincsenek. De keletkeztek újak és újak. És lehet, hogy az egyház történelem során voltak olyan gyülekezetek, és voltak olyan időszakok, amelyek mélypontnak számítanak, amelyekre nem szívesen emlékezünk, nem dicsekszünk velük. De újra és újra voltak hiteles keresztények, akiket sokan követtek. Gondoljunk egy Assisi Ferencre, gondoljunk a reformátorokra, gondoljunk az egyszerű magyar emberekre az ellenreformáció idején, akik nem engedték, hogy megtörjék őket. Vagy azokra a protestánsokra, akik a 19. században elkezdték a belmissziót, elkezdtek foglalkozni árvákkal, iskolákat alapítottak, szegényeket gondoztak. Micsoda hatása volt mindennek, amelynek a hatása mind a mai napig tart. Az Isten országa közöttünk is bennünk van és terjed, és megáldja ezt a munkát az Úr. A mi dolgunk pedig az, hogy bölcsen, a másikra figyelve hirdessük az Úr szavát. Komolyan véve azt, amit Pál mondott, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Micsoda reménységről szólnak ezek a szavak is. Hiszen az apostol maga is börtönben van, és nem tudja, hogy ki szabadul el. És lesz egy nap, amikor őt kivégzik, és elindul a keresztény üldözés, és ki fogják végezni majdnem az összes apostolt, de az evangélium ügyét nem lehet megállítani. És nem véletlen az, hogy Jézus is úgy beszél magáról, mint a földbe esett búzaszemről, amelynek el kell halnia, ahhoz, hogy kalászba szökkelhessen a mag. Hogy legyen kalász, hogy legyen termés. Jézus a mustármag példázatát elmondta a munkássága elején, és akkor még ebből mindből semmi nem látszik. Semmi nem látszik mindabból, ami történni fog. De ezek a szavak a reménységről szólnak, és előre mutatnak. Annak ellenére, hogy a tanítványok sokszor nagyon nehéz időkön mentek át. Most így nagy pénteken, nagy héten, húsvétkor beszéltünk erről oly sokat. hogy mit jelentett az, hogy Jézus meghalt. Hogy mennyire azt gondolták a tanítványok, hogy elveszett az ügy, és még nem tudták, hogy lesz egy pünkösd. Nem tudják Jézus halálakor, hogy lesz feltámadás. Nem tudják azt, hogy még találkozni fognak a mesterrel, a feltámadottal. Nem tudják azt, hogy lesz pünkösd, amikor majd az egyház megszületik, és több ezren csak egy nap alatt megtérnek és hirdetik tovább szerte a világban az evangéliumot. Még nem tudják, hogy egy napon Európa legvégső szögletébe is eljut az evangélium, és beteljesedik az, hogy valóban otthont ad sok-sok madárnak az Isten országa, különböző népeknek. És még vannak, amiket mi sem látunk. Hiszen az Isten országa tovább terjedés, a végső kiteljesedése nem most lesz. Hanem akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön, mint dicsőséges király, és elkezdődik az ő uralma. Mindaz, aminek mi ma részesei vagyunk, semmi ehhez képest. Mindez semmi, amit olvasunk a mennyei Jeruzsálemben, a Jelenések könyvében, Isten örök dicsőségéről, és arról, hogy polgárjogunk van a mennyben. A mustárnak példázatánál mindez szem előtt kell tartani, mert a reménységről szól. Nem mindig a jelen nyomorúsága felől közelítsünk. Abban vagyunk, de vegyük komolyan, hogy az Isten gondolatai nem feltétlenül a mi gondolataink, mert mi csak ennyit látunk. Merítsünk erőt és reménységet ebből a példázatból, tudva azt, hogy az Isten országa növekszik és kiteljesedik. Az Isten országa közöttünk is bennünk van. Éljük ezt meg! Adjon erőt a hétköznapjainkhoz! És tudjunk hálát adni, reménységgel, és élni mindez. Amen. Isten megszólító szavára válaszként énekeljük a 445. dicséret 5. és 6. versét. Köszönjük neked, hogy újra reménységgel szólítasz meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket a te hatalmas és nagy tetteidre. Hogy nem engeded, hogy elfelejtsük, hogy te valóban tudsz rólunk, tudsz a gyülekezetről, tudsz az egyházról, tudsz a világról, és munkálkodsz. Köszönjük, Urunk, hogy a te munkádat nem lehet megállítani. Megvalljuk előtted, hogy mi sokszor csak annyit látunk, ami előttünk van. Annyit látunk, ami a jelen pillanat, hiszen ebben élünk, ebben mozgunk. Nem látunk bele a jövőbe. Megvalljuk őszintén, hogy néha elcsüggedünk. Elcsüggedünk, mert más szeretnénk. Elcsüggedünk, mert vannak talán más időkről emlékeink, amikor másképp volt. Teli templomokról, egyházi iskolákról, általános vallás és hitoktatásról minden iskolában. Urunk, vágyunk arra, hogy tele legyenek az ország templomai. Hogy tele legyenek az összes faluban, összes városban. De Urunk, látnunk kell azt, hogy ez sokszor nem így van. De Urunk, köszönjük neked, hogy te mégis arra emeled a tekintetünket, hogy a világban a te ügyed nincs elveszve. Hogy a világban vannak népek, akik különösképpen is figyelnek rád. Hogy vannak olyan helyek, ahol most hirdetik először a te szabad, és az emberek megtérnek. Urunk, könyörgünk hozzád a népünkért. Könyörgünk hozzád, hogy itt is legyenek minél többen, akiknek megnyílik a füle, a szíve, a szája, arra, hogy befogadják és hirdessék a te szabad. És Urunk, könyörgünk hozzád az egyházban lévőkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, az egyház vezetőiért, a lelkészekért, és azokért az emberekért, akik szerte az országban és Európában úgy élnek a padsorokban, hogy tudjunk hitelesek lenni. Hogy ne a világból kilépve egy életidegen kereszténységet éljünk meg, hanem olyat, amely valóban hiteles, világban lévő, vágyott, és mégis neked nagyon kedves és engedelmes. Urunk, segíts nekünk, hogy megtaláljuk a szavakat, amelyek azok is értenek, míg még nem ismernek téged. Mutasd meg nekünk, Urunk, az utat az emberekhez, a családokhoz. És Urunk, köszönjük azt, hogy ezt mi magunk is megtapasztalhatjuk itt a gyülekezetben, hogy ez nem lehetetlen. Köszönjük, Urunk, az itt a mi közösségünkben meggyógyult életeket, lelkileg, és talán fizikailag egyaránt. Köszönjük, Urunk, hogy te benne találhatunk célokat, találhatunk értelmet az életünknek. Urunk, köszönjük, hogy vannak olyanok, akik szolgálnak mások felé. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ma hálaadásra ülhetünk majd, és gyűlhetünk össze itt a falak között, mert van miért hálát adni. Van mire emlékezni, és van miért reménységgel tekinteni a jövőre. Köszönjük, Urunk, mert a te munkád ez. És Urunk, szeretnék könyörögni hozzád azokért is, akiknek szükségük van reménységre, akik most vannak mélység közepette, akik talán betegek, akik talán kérdésekkel küzdenek, akik talán még most keresnek célokat, akik talán gyászolnak, akik talán elveszettnek és magányosnak érzik magukat. Urunk, könyörgünk hozzád ezekért az emberekért. Szólítsd meg őket, adj nekik reménységet, bátorítást, erőt, te szerető jelenlétedet. Istenünk, segíts nekünk, hogy örömünkkel, bánatunkkal, magányunkkal, kérdésünkkel, kételjeinkkel te hozzád menjünk. Légy közöttünk, Urunk, és velünk a hétköznapokban. Add, hogy általunk is és bennünk is növekedhessék a te országod. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent,
hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Amen.